A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól jön, aki teremtette a mennyet és a földet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, így fennállva a 313. dicséretünk első versszakát énekeljük, utána pedig helyünket elfoglalva a második versszaktól folytassuk egészen az ének végéig. Az első versszak így kezdődik: Dicsérd Istent, kereszténység! Hallgassuk meg Isten igéjét János evangéliumából, az első fejezet 6. versétől a 14. versig terjedő szakaszból.
Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de bizonyságot kellett tennie a világosságról. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. A saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Adjunk hálát az igéért, imádkozzunk. Köszönjük neked, áldott megváltunk, hogy testté lettél, az élő ige élő emberré lett, valóságos Isten fiaként jártál itt közöttünk, és köszönjük neked, hogy ha átadjuk az életünket neked, akkor mi is Isten gyermekei lehetünk. Mi is a te templomaidként járhatunk, kelhetünk, és bizonyságot tehetünk kegyelemről, igazságról, rólad, az igéről. Segíts, hogy valóság lehess bennünk, hogy lehessen a te uralmad örökkévaló, csodálatos. Így tanácsolj bennünket a te igéddel most is, hogy az a tökéletes ajándék, amely felülről jön, te legyél a mi ajándékunk, és másoknak is téged adhassunk. Így áldj meg bennünket, és hadd örvendezhessünk neked, te, aki lemostad a mi bűneinket, te, aki újat adtál nekünk, hogy ne a bűnben legyünk, hanem benned, és te bennünk. Ámen.
A bűnbocsánat igéjét Dániel próféta 9. fejezetének 9. verséből olvasom. A mi Urunk Istenünk irgalmas és megbocsát. Amen. A 301. dicséretünk 6. versét énekeljük el. Kérünk, Úristen! Istenünk igéjét János evangéliumából olvasom, a 8. fejezet 12. verséből. Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Amen. Foglaljunk helyet. a mai Isten tiszteletünket kezdjük egy kis ismeretterjesztéssel. Szeretném elmondani, hogy miért éppen december 24-én ünnepeljük Jézus születésnapját. A Bibliából nem derül ki, hogy Jézus pontosan melyik napon született, ez nincs leírva. Ugyanakkor a keresztények szerették volna megünnepelni ezt a pillanatot, hiszen amikor Isten emberré lesz, azon van mit ünnepelni. Csak hát nem tudták, mikorra tűzzék ki ezt az ünnepet. Sokat gondolkodtak, és arra jöttek rá, hogy nem kell ragaszkodnunk a pontos dátumhoz, elég, ha kijelölünk egyet, akkor is meg lehet ünnepelni. Na de melyiket jelöljük ki? És addig-addig gondolkodtak, amíg eléjük jött János evangéliuma. János evangéliumának többek között azok a részei is, amelyeket az imént felolvastam, amelyekben a sötétség és a világosság küzdelméről van szó. És arra jutottak, hogy hát akkor ennek mentén jelöljük ki valahogy ezt a napot, és legyen december 24-e, mert a téli napforduló az december 21-ére esik. December 21-éig az emberek azt tapasztalják, hogy egyre rövidebbek a nappalok, és egyre hosszabbak az éjszakák, egyre több a sötétség. De 21-én mindez megfordul. Egyre hosszabbak lesznek a nappalok, egyre több lesz a világosság. És a tapasztalat azt mutatta, hogy körülbelül 3 napnak kell eltelnie ahhoz, hogy az ember szabad szemmel is úgymond észrevegye ezt a változást. A csillagászok már 21-én tudják, hogy megtörtént a változás, de az átlag ember 3 nap múltán veszi észre. És ezért mondták, hogy legyen 24-e, mert Jézus a világ világossága, amikor ő eljött az emberiségnek az életébe, akkor ott valami történt, onnantól kezdve egyre több a fény. Ezért ünnepeljük Jézus születésnapját december 24-én, és ezért szeretném, hogyha ma délelőtt arról tudnánk beszélni, hogy Jézus eljött ebbe a világba, a világosság eljött a sötétségbe, és ez mit eredményezett, milyen hatással van a mi életünkre. Kezdjük tehát azzal, hogy hova jött Jézus. Milyennek látja ő ezt a világot? Már mondtam, hogy sötétnek. Erről a sötétségről egy kicsit beszéljünk. Mert ha csak ennyit mondok, hogy sötét, akkor mindenki megvonja a vállát, és gondol, amit gondol. Van, aki szerint tényleg sötét, nem kell bizonyítani, mások meg azt mondják, hogy hát ez a világ gyönyörű, ez a világ csodálatos. Hát hogy beszélhet itt egy lelkész sötétségről? Persze, hát a lelkész feketében van, biztos depressziós, hát akkor a világot is sötéten látja. Nem így van, nem erről van szó. Vizsgáljuk meg, hogy miért mondta Jézus, hogy ez a világ, annak ellenére, hogy sok tekintetben nagyon szép, mégis egy lelki értelemben sötét hely. Hát kezdjük először úgymond madártávlatból a vizsgálatainkat. Ne önmagunkon kezdjük, ne a saját életünkkel, hanem úgy nagyban tekintsünk a világra. Miféle sötétséget látunk? Hadd utaljak röviden a háborúkra. A világ sötétségének egyik jele az, hogy nem tudunk háború nélkül élni. A 20. század történetében egyetlen nap nem telt el háború nélkül. Egyetlen nap sem. Olyan pusztító háborúkat vívtunk, amelyekre korábban nem volt példa. Az első világháborúban meghalt 15 millió ember. A második világháborúban meghalt 75 millió ember. Azóta ekkora háború nem tört ki, de azt azért nem állíthatjuk, hogy elcsitultak a fegyverek. Azóta is van háború itt, ott, amott, és mindannyian tapasztaljuk, hogy ilyen labilis nem volt még a világ, mint éppen manapság. Bármikor kitörhet egy újabb, még a korábbiaknál is pusztítóbb háború. A világ sötétségének egyik jele tehát ez a nagy méreteket öltött erőszak. Egy másik jelet is hadd mondjak, ezek a csalások, a gazdasági visszaélések. És ezzel kapcsolatban két példát szeretnék említeni. Van egy humoros összeállítás, mondjuk így, nem én állítottam össze. Az a címe, hogy világgazdaság. És egy-egy egyszerű példán keresztül igyekszik bemutatni a szerző, hogyan működik egyik-másik nemzetnek a gazdasága, illetve hogyan működik a gazdasági visszaélés egyik-másik nemzet keretében. Két példát mondok, egyiknek sem szeretném elárulni az országát. Az első példa így hangzik. Van két tehened. Az egyiket eladod, a másikat pedig arra kényszeríted, hogy 4 tehén helyette jeljen. Megdöbbensz, amikor a tehén váratlanul elpusztul. Az esetet ráfogod egy olyan országra, amelyiknek van tehene, és azokat természetes körülmények között tartja. Bejelented, hogy az ország veszélyt jelent az emberiségre. A világ megvédése érdekében megtámadod az illető országot, és elkobzod a teheneit. Nem mondom meg, melyik országról van szó, egyébként kicsit félek is, hogy utána behívnának az amerikai nagykövetségre. A másik országot sem fogom megnevezni, mert félek, hogy még a végén menekült státuszért kellene könyörögnöm valahol külföldön. Van az államnak 2 tehene. A felelős vezető a tejet hazaviszi, majd bebizonyítja, hogy a teheneket privatizálni kell, hiszen az üzletág ráfizetéses. Elhatározzák a tehenek jelképes összegért történő eladását, majd meghirdetik a helyi újságban, amely egypéldányos és csak a vezetőnek jár. A vezető megpályázza a marhatendert, és csodák csodája meg is nyeri. Rögtön tart egy sajtótájékoztatót, hogy részéről mekkora áldozat a vállára venni ezt a 2 gyengén működő tehenet. Ezután politikai pályára lép, és ilyen módon az eredeti 2 tehénnel maga köré gyűjt még egy csomó marhát. Vannak gazdasági visszaélések a világban, ez 2 egyszerű és talán humoros példa volt, de tudjuk, hogy mennyit szenvednek ettől, főként a világ legelmaradottabb területein, de Magyarországon is nagyon sok visszaéléssel találkozunk. A sötétségnek egy harmadik példáját is említeném, egy harmadik műfaját mondjuk így. Ez nem más, manapság olvastam ezt a kifejezést, véleménydiktatúra. Nem tudom, van-e közöttünk olyan, aki olvasta Orwellnek az 1984 című könyvét. Úgy tudom, hogy ez nem kötelező olvasmány az iskolában, mégis egy olyan könyv, amit én mindenkivel elolvastatnék. Orwell 1984 elképzeléséről van szó, amit ő 50 évvel az események előtt írt meg. Elképzelte, hogy milyen lesz majd a világ. És ebben a világban többek között véleménydiktatúrát képzelt el, ami úgy valósult meg, hogy minden évben kiadtak egy új szótárt. Angliában játszódik egyébként a történet. Minden évben kiadtak egy új angol szótárt, egy egynyelvű szótárról van szó. És ez a szótár ez nem egyre vastagabb lett, hanem egyre vékonyabb. Mert kihúztak belőle szavakat. Azokat a szavakat, amelyeknek a segítségével kritikát lehetett volna megfogalmazni. És az újabb és újabb generációk úgy nőttek fel, hogy már alig ismertek szavakat. Azt a szót például, hogy rossz, nem ismerték már. Ha valami ilyesmit akartak kifejezni, akkor az a nem jó. Komoly kritikát ezen a módon nem lehet megfogalmazni. Mondjuk úgy, hogy ez a vélemény diktatúrának az elmélete. Manapság úgy látjuk, hogy ennek már van gyakorlata is, úgymond Orwellnek a rendszere valósággá vált. Ezt a jelenséget el is nevezték, úgy nevezik, hogy politikailag korrekt beszédmód. Bizonyos szavakat, bizonyos gondolatokat nem illik, nem szabad kimondani. Néhány hónappal ezelőtt egy ilyen szót úgymond a fekete listára tettek, ez a kerítés volt. Magyarország kerítést épített, akkor ez egy bűnös szó. Hogyan lépett életbe a politikailag korrekt beszédmód? Úgyhogy az osztrák kancellár szintén úgymond utasítást adott kerítés építésére, de tudta, hogy ez nem szabad, ezért így fogalmazott, ez nem kerítés, hanem ajtócska hosszú oldalelemekkel. Politikailag korrekt beszédmód. Valamit nem szabad kimondani, mert az rosszul hangzik, nem illik bele a világnézetünkbe, az elképzeléseinkbe, akkor ezeket nem mondjuk ki. Illetve mi történik, ha mégis kimondjuk? Erről szól az egész Ákos mizéria. Ákos megfogalmazott egy viszonylag keresztény hozzáállást arról, hogy mit jelent keresztény férfiként és keresztény nőként élni, hogy mi az életcél. Ő ezt kimerte mondani. Úgymond szembe ment az általános gondolkodással. És éppen ezért egy cég megbüntette őt. Egy cég kijelentette, cégünk nem tartja összeegyeztethetőnek az előadó művész egy televíziós csatornán adott interjújában elhangzottak szellemiségét, csoportunk hitvallásával és értékrendjével. 10 millió forint mínusz Ákosnak. Tehát vagy ne mondja ki az ember a véleményét, vagy ha kimondja, akkor vállalja érte a következményeket. Hát egy ilyen világban élünk, tehát most madártávlatból beszéltem a dolgokról, tehát vannak háborúk, sok-sok erőszak, ott vannak a gazdasági visszaélések, ott van a véleménydiktatúra, hát szörnyű, nem? De most egy kicsit menjünk közelebb, és vizsgáljuk meg önmagunkat. Mert valaki mondhatná ezek után, hogy hát igen, van néhány csúcsragadozó valahol ott fönn, ők elrontják a dolgokat nagy hatással, de ők a törpe kisebbség valójában. Az átlag ember ennél sokkal normálisabb. Hát most nézzük meg az átlag embert, önmagunkat. Ez lesz a sötétség test közelből. Ne menjünk messzire, vizsgáljuk meg csak az utóbbi néhány hetünket, napunkat. A karácsonyi időszakot. Milyenek voltak a kapcsolataink? Milyen szavakat tudnánk találni, amelyek leírnák ezeket a kapcsolatokat? Hát én a következőket találtam. Érdektelenség. Olyan sokszor lehet látni az érdektelenséget az emberek arcán. Beszélünk a szeretetről, hogy közeleg a szeretet ünnepe, adjuk oda egymásnak a szívünket, stb. A többi ehhez hasonló értelmetlen frázis, és az emberek nagyjából így is hallgatják végig, és az arcukon látszik az unalom. Találkozni fogok a rokonaimmal, na és? De igazából nem érdekel. Azért találkozunk évente csak egyszer, mert nem érdekelnek. Tényleg. Vannak körök, amiket ilyenkor meg kell tenni, odaülünk az asztalhoz, eszünk, feltesszük ugyanazokat a kérdéseket, amiket mindig is felteszünk. A gyerekeknek, hogy hányadik osztályba is jársz? Hogy megy a tanulás? Hogy érzed magad az iskolában? A felnőtteknek jól megy a munka? Van munkád egyáltalán? Nem beteg senki a családban? Ezeket a hivatalos köröket újra és újra megtesszük, de egyébként nem igazán érdekel minket a másik ember. Egy másik dolog, ami jellemzi a kapcsolatainkat, jellemezte akár csak ebben a rövid időszakban is, a türelmetlenség. Szinte minden nap lehet olvasni a híreket, főként ugye Amerikában történik meg, hogy kinyit egy pláza, meghirdettek valamelyik boltban valami akciót, és az emberek egymáson keresztül kasul taposva bemennek, hogy ők vegyék le a polcról elsőként, nehogy kimaradjanak az akcióból. Türelmetlenség. Hát nálunk ilyen bikafuttatás, pamplónai bikafuttatás a plázában még nem volt, legalábbis még nem hallottam róla, de azért most is az emberek marakodnak. Nekem ezt meg kell csinálnom, időre végeznem kell vele, ha valaki ebben utalmat állja, akkor rögtön megpróbálom valahogy lerendezni, félretenni őt, türelmetlen vagyok. Türelmetlen vagyok a családomban is. Lehet, hogy egy kicsit jobban oda kellene rájuk figyelnem, de nem. Az a lényeg, hogy 24-ére mindennel elkészüljünk a teljesítmény, és türelmetlenek vagyunk. Kialakulnak a veszekedések. Semmikor nem lehet olyan jót veszekedni, mint karácsonykor. Ugye? Ismerjük azt az arcunkra fagyott vigyort, szerintem ismerjük már. Amikor tegnap kimentem kezet fogni a kapuba, hát ott is mindenkinek áldott karácsonyt, és nem azért, mert képmutató lennék, hanem egyszerűen így viselkedünk karácsonykor, hogy mindenkinek jót kívánunk, igyekszünk jól érezni magunkat, vagy legalábbis úgy csinálni, a családban is az arcunkra fagy a mosoly. És közben valami egészen más morog ott a mélyben. És amikor nem tudjuk már tovább visszatartani, hát akkor kitör. És olyan veszekedések szoktak lenni a családokban, pont karácsonykor, mint az év egyetlen más időszakában sem. Ott van még a fájdalom. Hát egyértelmű a veszekedés következménye, a beteljesületlen remények következménye, a fájdalom. Bennünk is, másokban is ide jutottunk, mindent megpróbáltunk, azt hittük, de ide jutottunk, a vége egy nagy adag fájdalom. És a keresztény ember mit tud még ehhez hozzátenni? Hát a bűntudatot. Ennyit sikerült elérnem. Mennyire bűnösnek érzem most magam. Az is vagyok. Szóval ilyen a világ, sötét, nem csak úgymond a külvilág, nem csak a nagy politika, hanem a hétköznapi embereknek a világa, a mi világunk is. Hát mi ennek az oka? Egyetlen igeverset hadd olvassak fel, Jeremiás 7.24-ből. De nem hallgattak és nem figyeltek rám, hanem megáltalkodott gonosz szívük tanácsát követték, hátukat fordították felém, nem pedig arcukat. Ezt Isten mondta, és amikor az emberiségre ránézett, akkor ezt a diagnózist tudta felállítani. A hátukat fordították felém, nem az arcukat. És ez a probléma ezzel a világgal. Boldogság, a szeretet Isten közelében van. És aki az arcát fordítja Isten felé, az részesül belőle. Aki meg a hátát fordítja és távolodik tőle, az nem részesül benne. Csodálkozunk, hogy olyan hely a világ, amilyen. Elfordultunk a világosságtól, és sötétségbe taszítottuk önmagunkat. Hát ez a bűnesetnek a története. A bűneset után mindannyian így születünk, távol Istentől, sötétségben. Vannak kis örömpillanatok az életünkben, de mégis olyan, mintha egész nap a sötét utcán járnánk. Hát ebbe a sötét világba érkezett meg Jézus, mondhatnánk így az ige szavával, felragyog a nap. Hasonlítsuk össze magunkat Jézussal, és meglátjuk, hogy micsoda világosságról van szó. Ugye mi erőszakot alkalmazunk, beszéltem a háborúkról, Jézus mindig szeretettel közelít. A parázna asszony esetére gondoljunk egy pillanatra. Ott tökéletesen látszik a kontraszt. Megtörtént a bűn, az asszony paráználkodott, jön egy emberi megoldás, öljük meg, és jön a Jézusi megoldás. Nem ítéllek el téged, menj el, többé ne vétkezz. Nyilvánvaló a kontraszt közöttünk és Jézus között. Mi olykor-olykor csalunk. Nem csak a világgazdaságban vannak csalások, hanem a személyes életünkben is. Jézus mindig becsületes, mondhatni egy grál lovag. Amikor odavitték a római helytartó Pilátus elé, aki hát igyekezett volna őt elítélni, hiszen a saját úgymond karrierje is azon múlott, hogy el tudja-e ítélni Jézust, ebben most nem akarok belemenni, hogy miért, ő kereste volna az okokat, és akkor a végén kiáll, és azt mondja, hogy hát nem találok benne bűnt. Tényleg nem találok benne. Azt tudom, hogy mondanak róla ezt, azt, amaz, de én bíró vagyok. Hát én mióta ismerem már a bűnözőket? Ebben az emberben nincs bűn, becsületes. Mi elhallgattatjuk az ellenvéleményt, nagyban is, kicsiben is. Jézus pedig azt mondja az embernek, hogy eléd adtam az élet és a halál útját, válaszd az életet, de szabad vagy. Azt választasz, amit akarsz. Jézus tanítványai között volt egy, Júdás, aki úgy döntött, hogy fellázad Jézus ellen, és elárulja őt. És Jézus mit mondott neki? Mit mondott neki az utolsó vacsorán? Hát, amit akarsz, azt tedd meg hamar. Nem mondta azt, hogy most összekötöm kezedet, lábadat, nem mehetsz el, nem csinálhatod meg. Szabad vagy rá. Ez a te véleménynyilvánításod. Nem tetszik nekem, de megadom neked a szabadságot. Mi tönkretesszük a kapcsolatainkat. Hát ez a hétköznapjainknak a valósága. Jézus pedig helyrehozza a kapcsolatokat. Ugye a megváltás valahol az Isten és az ember kapcsolatának a helyreállításáról szól. Valami csodálatos, hogy ezt a lehetetlen feladatot Jézus hogy hajtotta végre. Ugyanakkor ő ezt meg tudja tenni ember és ember között is. Amikor két ember hitben közelít egymáshoz, akkor meg tudják bocsátani egymásnak az elkövetett bűnöket. És ott helyreáll két ember között is a kapcsolat. Tehát, ha összehasonlítjuk magunkat Jézussal, akkor azt látjuk, hogy itt nem egyszerű mennyiségi különbség van közöttünk. Ez minőségi különbség. Amíg valaki nem ismeri Jézust, gondolhatja magáról, hogy ő a világosságban jár. Nekünk ilyen relatív gondolkodásunk van a világosságról. Mit értek ez alatt? Mindig kipécézünk valakit a környezetünkben, aki rosszabb nálunk. Mindig van ilyen. Szerintem ezért is szeretünk egy nagyvárosban élni. Nagyvárosban sok ilyen ember van, aki rosszabb nálunk. Vagy ebben, vagy abban, vagy sok mindenben. És akkor én meglátom őt, és kihúzom magam, és azt mondom, hogy hála az Úrnak, én milyen jó fej vagyok. Én milyen tiszta vagyok. És akkor jöhetnek a szólamok, hogy a karácsony a szeretet ünnepe, meg a tisztaság ünnepe. Mert annak is érezzük magunkat szeretőnek, meg tisztának. Mert máshoz viszonyítottuk magunkat. De amikor valaki Jézushoz viszonyítja magát, akkor kigyógyul ebből a betegségéből, hogy magát a világosságnak tekinti. Amikor valaki Jézussal találkozik, az olyan, mintha egy hosszú barlang túra után, nem tudom, járt-e már valaki barlang túrán, amikor órákon keresztül ott van benne a sötétben, egyszer csak kilép a déli verőfényre. Hát ilyen az, amikor valaki Jézussal találkozik. Akkor belátom, hogy eddig sötétségben éltem, és belátom, hogy Jézus valami egészen más, egészen mást hozott. Tehát látjuk a sötétséget, látjuk Jézus világosságát, már csak arra a kérdésre kell választ adnunk, hogy miként reagál az ember, miként reagálhat, amikor találkozik Jézussal. Amikor találkozik ezzel a világossággal, találkozik az új élet lehetőségeivel, mit mondhat erre? Hát az egyik választási lehetőség a fénytől való elfordulás. Egy pillanatra láttam, de utána elfordulok. Hadd mondjak el egy történetet, 500 évvel ezelőtt esett meg, tehát igazi aktualitás. A jezsuita rend megalapítója Loyolai Ignác bibliai kifejezéssel élve sok orvostól sokat szenvedett. Ez az ember korábban katona volt, és az egyik csatában eltört a lába. Az orvosai összeillesztették az eltört darabokat, és várták, hogy a csontok összeforjanak. Összefortak, de rosszul. Gondolkodtak az orvosok, mit lehet tenni. Hát arra jutottak, hogy törjük el újra. Hát, ha jobban összefor. Fogtak egy nagy kalapácsot, és rásóztak Loyolai Ignác lábára, eltörték. És várták, hogy újra összeforjon. Gondolom, sejtik a testvérek a folytatást, összefort, de még rosszabbul. És igen, újra eltörték a lábát. Na hát, így ment az orvoslás abban az időben. Miért mondom el ezt a történetet? Azért, mert amikor valaki felfedez Jézusban egy új lehetőséget, meglátja benne a világosságot, az új, a jobb, az örömteli életnek a lehetőségét, és utána mégis visszafordul a régi életéhez, és elkezdi a régi forgatókönyv szerint megélni a dolgokat, az olyan, mintha kalapáccsal újra és újra nekiesnénk egy törött csontnak. Semmi értelme. Na most van ember, aki ezen az úton jár? Ugye az orvosokat is, hogyha most végig gondoljuk, azt mondjuk, hogy jó, hát régen csináltak ilyet, de manapság értelmes ember ilyet nem tesz. Vagy ha Jézusban meglátom az új életet, akkor nem fordulok el tőle. Ugye ezt gondoljuk magunkban. Mégis mit mondott Jézus? Az emberek jobban szerették a sötétséget. És ez azt jelenti, hogy az embereknek a szemét sokszor bántja a fény. Ez valami új. Leleplezi a bűneiket, ezt még nem ismerik, nem tudják, hogy pontosan mit lehet várni ettől a Jézustól. Amit ígér, az nagyon jó, de nem biztos, hogy én ezt megmerem kockáztatni. És inkább visszamegyek a barlangomba, inkább az ismert forgatókönyv szerint élem szomorúan az életemet, de nem teszem ki magam ennek a kockázatnak. Visszamegyek a sötétségbe. Inkább a vakond életet választom. Hát nagyon szomorú, de tényleg sokan így élnek. A másik lehetőség a Jézushoz való odafordulás és az új életben járás. Azért szeretem a karácsonyi történeteket, a pásztoroknak és a bölcseknek a történetét, mert ezek olyan bátorítóak. Azt mutatják be, hogy lehet így is csinálni. Hogy ezek a pásztorok találkoztak Jézussal, és azt mondták, hogy igen, akkor én leborulva imádom őt. Csak egy kisgyermeket látok magam előtt. Hát nem valami nagy dolog. Nagyon sok kisgyermeket láttunk már magunk előtt. Nem túl erős, mit lehet várni tőle, és mégis azt mondták, hogy én felfedezem benne az Isten fiát, az Úr Krisztust, és leborultak előtte, és imádták őt. Lehet így is folytatni az életet. Ugyanígy a napkeleti bölcsek eljöttek több száz kilométer távolságból. Vállalták bizonyos értelemben még a konfliktust is Herodessel. Oda mentek egy betlehemi kis házikóba. Ők a gazdag emberek, akik tudtak ajándékba hozni aranyat, tömjént és mirhát, és abba a szegényes kis környezetbe odaalászkodtak, és azt mondták, hogy igen, imádjuk ezt a gyermeket, és mi is szeretnénk másként folytatni az életünket, mert lehet másként folytatni az életet. És ez a nagy meghívása, ez a nagy üzenete karácsonynak felénk is, hogy lehet másként. Megjelent a világosság, higgyetek a világosságban. És azt is olvassuk az igében, amit legelőször felolvastam János evangéliumából. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. Hát nem pusztán Jézus születését hirdetjük karácsonykor, hanem azt is, hogy általa egy új élet kezdődhet el számunkra is, higgyünk a világosságban, és ajándékba kapjuk Krisztustól ezt az új életet. Amen. Válaszoljunk az igére, a 318. dicséretünk 4. és 8. versszakait énekeljük el, ő életnek adója. Urunk Jézus, köszönjük neked, hogy sokan már sokszor hallhattuk az evangéliumot, azt, hogy veled megérkezett a világosság ebbe az életbe. Urunk, megvalljuk neked, hogy olyan körmönpont módon védekezünk ellened, mintha csak valami rosszat akarnál nekünk, mintha csupán azért jönnél, hogy a te világosságoddal leleplezd a mi sötétségünket, hogy kárörvendj azon, hogy büntess bennünket. Urunk, félünk tőled, hiszen amíg nincsenek elrendezve a bűneink, addig ez a félelem a természetes életérzésünk. Urunk, kérünk, bátoríts minket a te szereteteddel. A te szereteted képes megtenni bennünk azt, hogy ne meneküljünk előled, hanem éppen inkább hozzád vigyük a mi bűneinket, minden nyomorúságunkat, egész életünket, és tőled várjuk azt, hogy rendez nagy takarítást ott. Köszönjük, hogy te minden gonoszságot el tudsz venni tőlünk. Köszönjük, hogy te képes vagy arra, ami emberek számára lehetetlen, hogy új életet adj nekünk, hogy megújítsd a gondolkodásunkat, az érzéseinket, hogy megújítsd a kapcsolatainkat. Urunk, szeretnénk ezzel a bizalommal élni, és rád bízni az életünket. Köszönjük, hogyha ez már megtörténhetett, és neked adunk hálát, hogyha ennek az örömeit már tapasztalhatjuk. Kérünk, hogy erősítsd meg a beléd vetett bizalmunkat, hadd tudjunk veled élni, hadd tudjuk mi is mindenünket neked adni, akár a pásztorok és a bölcsek tették. Kérünk, Urunk, hogy hadd tudjunk téged követni egészen a keresztig, a feltámadásig, egészen a mennyországig. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet.